A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 31 perckor, és már 23-a van, András. Szeptember 23-án, hétfőn. Itt vagyunk a Millás reggelivel, a Rádió Café 98.0-án, Mijálovics Andrással.
És Kántor Endrével, aki rávilágított arra, hogy beléptünk a hétvégén a meteorológiai őszbe. Úgyhogy ne lepődjünk meg, ha kicsit sportosabb.
Hát mondjuk az első két napon nem fog látszani szerintem, most így hétfőn meg kedden, meg egészen szép, de felmelegedés az lesz, viszont közben egy ilyen fura front is elér minket. Németország felől. Leginkább a hétvégére ér majd ide, de az biztos, hogy szerda, csütörtök, pénteken zivatarosabb időszakra kell számítani. Viszont éjszaka már nem lesz olyan hideg, miközben mondom, a nappali hőmérséklet is egy picit csökken, de az éjszakai viszont nő. Úgyhogy ez a 8 fok, ami ma reggel volt, bizonyos helyeken talán még hidegebb is, erre már nem nagyon kell most a héten számítani. Esőre azonban majd igen.
Igen. Hogy telt a hétvége?
Nagyon kellemes volt, olyan volt, mint a viccben a Parasz bácsinál, hogy volt egy villanás, aztán... Na igen. De eléggé sok tapasztalatot
hogy
gyűjtöttem.
Hogy áll a szekszárdi borkultúra?
Kérlek szépen, úgy tűnik, hogy
hittál-e
jól.
Barbárt?
Azt nem, de gyakorlatilag minden mást igen. Úgyhogy ebben a szempontból egy kicsit nehezen indult
én
a reggel.
Pedig... rájöttem, hogy nagyon eliramlott az élet, mert 35. érettségi találkozón vettem részt. Gibara. Mindenkit pusszantok, aki hallgatja ezeket a szavakat. Tudom, hogy képzeld el, hogy az osztálytársaim
na,
közül
vagy volt összet. Rád.
Hát azt nem mondták, csak azt, hogy hallgatják, és meg tudják erősíteni azokat a sztorikat, amelyeket te kétkedve fogad.
Én sose fogadtam kétkedve.
Bármilyen meredek is az. A borzot is se fogadtad
ne,
kétkedve?
Sőt, hát még találkoztam annak idején borz konzervvel is. Na. Orosz gyártmányú volt.
Igen.
Úgyhogy...
Jó, hát akkor a villanás után akkor álljunk be a sorba, és kezdjünk el pörgetni a GDP termelést azzal, hogy jó... szívvel gondolunk a Teklákra és a Liviusokra,
ja, igen,
mert nevük napja vagyon ma, szeptember 23-án. A születésnaposok pedig...
És az őszikék nem véletlenül.
Tényleg.
Látod?
A krizosztomok. Krizosztom.
De Louis nincsen, úgyhogy csak a telmák ünnepelnek.
Igen, még, majd azok holnap.
Azt mondja a kedves hallgatónk
jaj, nem mondtuk,
Gízu.
Hogy van. SMS, WhatsApp, Viber számunk 0630-as 6-os 98-0 98-0, ide írt Gézu is.
95 éves az Opic Nándor repülőklub. Minden pilótánkat nagy öleléssel üdvözlünk. Sok jó leszállást, írja Gézu.
Hát
köszönjük,
ez nagyon kevés.
Szépen.
Én egy hajkura számítottam.
Jó reggel, Talon Zomózdi hétvége is volt a tévében. Sikeresedett, írja, akkor lement a éjszakai rohanás valamelyik
tényleg?
Csatornán.
Hogy de kár.
Tehát Tök jó, tök jó film. Didergős, jó reggelt! Kartársak, erősödő forgalmi viszonyok között indul a ma reggeli nagyvizit, de még csak az M3 bevezetőn tapasztalható kisebb-nagyobb lassulás. A menetidő jelenleg 22 perc. Gödről Zugró Hermina mezőre írja a D-kartárs. Én is azt vettem észre, hogy amerre én közlekedem, ott azért sűrűsödő forgalomra kell mindenképpen számítani. Tehát ahogyha itt kinézzünk az ablakon, egyébként akkor is egy eléggé sűrűsödő, szorgos, dolgos hétfő reggelnek indul ez.
Isten éltesse a ma születésnapjukat, ünneplőket, majd kiemelünk egy valakit közülük, de akiket nem tudunk kiemelni lévén, mert nem tudjuk mondjuk, hogy születésnapjuk van, őket is hát meleg szívvel köszöntjük, mert nem árt, ha tudják, hogy 1846-ban pont az ő születésnapjukon fedezte fel Johann Galle csillagász a Neptunus bolygót, kérem szépen. Aztán a Nintendo alapításának is ma van a születésnapja, 1880, még egyszer nem tévedés, 1889-ben.
Yamauchi Fusajiro megalapította a Nintendo-t.
Igen.
1938-ban a New York-i világkiállításon az első Westinghouse időkapszulát elássák, amelynek tervezett nyitási ideje 6939. Hát, azért ez...
Nem leszünk ott.
Ez az optimizmus, ez elég erős, igen, szerintem.
Igen. Aztán 1962-ben, pont szeptember 23-án volt az Omega együttes első koncertje. 1962-ben, tehát aztán
tudod,
híres...
hogy mire alapították a Nintendo-t? Mert azért érdekes az, hogy 1800...
Biztos mezőgépgyártás.
Nem. Hát... Az egy multicég egyébként, és eredetileg a kézzel készült úgynevezett Hanafuda kártyák gyártására készítették.
Hai!
Ez egy olyan kártyák, amikor számos japán kártyajátékot lehet játszani, tehát ez a japán kártya lényegében. Uh-huh. Az a neve, a Hanafuda jelentése az, hogy virágkártya. Az a mintájukra utal, úgyhogy hát ez így indult.
Köszönjük. Híres születésnaposok, időszámításunk előtt 484-ben Euripidész görög író született, hogy ez biztos, hogy szeptember 13-án én ezt
biztos
kötve hiszem.
Miért?
Hát hogy jelezték? De honnan tudták, hogy pont biztos, ő lesz híres?
Tudták.
Mindenkit felírtak?
Mindenkit.
Biztos, ami biztos.
Mindenkit felírtak. Megmondta, ja. Így van. Tök egyszer. Hát ugye van Aiszkülosz, és van a Szofoklész, és van Euripidész, a három nagy görög tragédia költő.
Időszámításunk előtt 63-ban felsír édesanyja karjaiba a kis Octavianus, aki akkor még nem sejtette, uh-huh, hogy a római birodalom első császára lesz Augustus Cézár
néven. Igen. Rögtön a július után.
Igen. Hát ön szerény ember volt.
Hát a Kubilai...
Ahhoz képest, hogy nem ő nyerte meg az ütközeteit, hanem Agrippa.
Hát ez van.
Meg hát ugye, na mindegy, politikusnak jobb volt, mint hadvezérnek, maradjunk egyet. Kubilaj Kán szerintem hadvezérnek is jó volt, meg politikusnak is. 1215-ben a mongol nagykán születésének, aztán
császár.
Ő kínai császár is lett, bizony.
Hát még egy ipartörténeti mérföldkő, Robert
kettő?
Bosch, német gyáros is ezen a napon született 1861-ben, igazad van, mert utána meg a Richter Gedeon, magyar vegyész, gyógyszergyáros és Netflix film is ezen a napon született 1872-ben.
Akkor megint felidézném azt a mondást, hogy egy kis logikai játékra invitálnálak, hogy a szeretet vak, Isten a szeretet, Récsársz vak, tehát, mert hogy 1930-ban, pont szeptember 23-án született Récsársz, amerikai jazz, blues és pop énekes is volt ő, úgyhogy rá is jó szívvel emlékszünk. Romy Schneidert meg kell említenünk mindenképpen, mert hogy ő, uh-huh, ha valaki azt mondja, hogy Sissi Hercegnek, ha nem a valódi képe ugrik be, hanem a Romy Schneider megformálta képe az uralkodónőnek, 1938-ban született osztrák születésű francia színésznő. Na, hogy ő játszotta Sissi. De
hát
mondj még
biztos
egy filmet tőle, tessék.
Nem
a Delonnal,
ja, de
a medence.
Igen, hogyne, persze.
Valami ilyesmi.
Delonnal, igen, igazad van.
Aztán
Julio Iglesias.
Igen.
Igen.
Hú.
A másik Iglesias apukája.
Tom Jones európai riválisa, nem? A hölgyek szívében legalábbis biztos.
Nem tudom, hogy így lehet-e apostrofálni.
Dehogy nem. Mellszőrzetben, minden tekintetben rivalizálnak ők szerintem.
A nagy romantikus.
Igen. Nem mondjuk ki a következő születésnapost, hanem felköszöntjük még Rátonyi Krisztina, junior prima díjas magyar műsorvezetőtársunkat, szemtelen
fiatal. Mi nem mondjuk ki a
születésnapját? Azért, mert azt most fogjuk kimondani, hogy a főnök ma 75 éves. Hallgat, csak küldjük mindenkinek,
a
aki főnök, szereti.
A főnök, hát figyelj, hát azért azt beszéljük csak
olvasztod
meg, hogy Bruce Springsteen.
Olvasztod a 10 plusz 1 tényt a kert
azt
kollégától?
Nem olvastam.
Pont a főnökről emlékszik
nem
meg.
Véletlenül.
Amíg zenél a főnök, olvas.
75 éves Bruce Springsteen, és annak ellenére ugye, hogy igazán gazdaggá vált az évek során, például az Obamáiknak a nagy haverja is, és természetesen a demokratáknak a politikai aktivistájává is vált. Még mindig a nép egyik arca ő, egy a sok közül Amerikában, az a pacák, aki nyugodtan besétálhat egy kocsmába, mert
úgyis meghívják.
Ugyanolyan munkásosztálybeli.
Sajnos.
Ugye katolikus.
El is kapták ittas vezetésért.
Hát ez előfordul.
Kettő tekilát ivott állítólag, igen. És kiderült, hogy a főnöknek a szervezete üveggel. Ezt úgy fel tudja dolgozni, igen. Hogy hosszas vizsgálat után megállapították, hogy mégsem volt. Tehát az alkohol szint a vérében alacsonyabb volt, mint ott abban az államban az előírás, ahol őt elkapták, úgyhogy visszavonták a
vádakat.
Benne
van már a Rock and Roll Hall of Fame-be, az E Street Band-del együtt a főnök, és elmondta, hogy minden jó banda, az úgy indul, hogy a környékről a srácok elkezdenek zenélni. Így kezdte az E Street Band is, egyébként kocsmákban játszottak, kocsmazenekarként, sose gondolták, hogy ilyen magasra repülnek. Ez a szám, ami most jön, ez egy pár évvel ezelőtt megjelent albumról szól, tehát ez már viszonylag kései munkája a főnöknek.
Küldjük az 1989-ben a Székesfehérvári József Attila gimnázium 4. B oszt tanulóinak ezt a számot, valamint a mávosoknak, mert hogy az a cím, hogy Burning Train.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na hát, akkor azt kérdezi kedves hallgatónk. Régebben az árvízi hírekben mindig szó esett a buzgárok okoztak árokról. Most ne egyszer se hallotta ezt. Nem várt tőlünk választ.
Nem volt buzgár.
De megoldották valahogy, vagy csak nem kerül be a hírekbe. Az van, hogy most már nem politikailag korrekt. Ez teljesen máshogy kell mondani most már ezt az egészet, úgyhogy azért nem lehet hallani. Ezen kívül volt-e már időszámításunk előtt 63-ban augusztust követő szeptember hónap?
Természetesen nem, hiszen azért nevezték, mert akkor született ugye augusztus császár, igen, és amikor abban a pozícióban manőverezte magát, hogy dönthetett arról, hogy mit, hogy hívjanak a római birodalomba, akkor megragadta az alkalmat.
Megragadta, így van. Igen. Úgyhogy így. Na nézzük, mi van a hírekben.
Na, hát kérlek szépen, több száz elhagyott csecsemő vár kórházban nevelő szülőre, írja a Népszava. Minden eddiginél több 12 kisbaba él, például az EGRI csecsemő osztályon, miután nem kellettek szüleiknek, régóta nincs elég nevelőszülő, a gyermekvédelem nem tud gondoskodni róluk. A belügy nem csak ezt ismerte el a lapnak, hanem azt, hogy országosan 280-300 elhagyott újszülött rekedt a kórházban. Bővebben a Népszava hasábjain lehet erről olvasni.
Hát én is nézegettem mindenfélét, de nagyon sok árvízi hír mellett azért elég nehéz kikupálódni. Ezen kívül olyan hírek vannak még, amiről mi is fogunk beszélni. Gyökeres változások jöhetnek a lakáshiteleknél, egyik fő témánk ma. Úgyhogy még keresem azt, ami...
Én megtaláltam, kérlek szépen, a 24.hu egyik cikkére hívnám fel a figyelmet. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság adataiból kiderül, hogy az idén tovább csökken a cigarettát fogyasztók száma Magyarországon. Mielőtt örülnénk neki, hogy a dohányzás visszaszorulóban van, nem árt, tudjuk, hogy a hevítéses dohánytermékeket viszont egyre nagyobb számban vásárolják. A statisztikák szerelmesei kedvé érdemes, hogy akkor elmondani, hogy körülbelül 100 000 hevítőeszközt értékesítenek a dohányboltokba havonta, de korábban 200 és 300 ezer darab közé esett ez a mennyiség, és akkor havi szinten a cigaretták esetében 10-20 millió szállal csökkent az eladások száma. Ha visszatekintünk időben, látványosabb a visszaesés, a 2020-as adatokhoz viszonyítva idén havonta átlagosan 150-200 millió szállal kevesebb hagyományos cigaretta fogyott, ami 7,5 millió dobozos csökkenés havonta. És hát itt van még akkor ez a hevítéses dohánytermék, ami azt mondja, hogy 2245 millió szál került forgalomba idén augusztusig ezekből a hevítéses dohánytermékekből. 2020-ban még 802 millió, 2023-ban pedig 3007 millió szál hevítésre szánt dohánytermék fogyott az országban.
A modern tévézés legnagyobb bravúrja több volt, mint egy sima blöff, írja a Telex cikkében. Kereken 20 éve jelent meg az amerikai ABC csatornán a Lost, itthon ugye Eltűntek címmel futott, ami nagyon hamar az egyik legnépszerűbb amerikai sorozattá vált. Mai szemmel nézve egyértelműen látszik, hogy a Lostnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a sorozatgyártás úgy alakult a 2010-es és az azt követő években, ahogy. Az első olyan szuperprodukció volt, ugyanis ahol egy epizód bőven nem csak addig tartott, amíg a játékidő. Itt próbáltak ki először több olyan történetvezetési megoldást, amelyek addig nem voltak jellemzőek a tévésorozatokra. És a modern showrunner megszületett így a Lost-tal, erről szól tehát a cikk.
Aztán kérem szépen a Hungarian Darts Trophy-ról is vannak hírek. Igen, a sportág legnagyobb sztárja, a holland Van Gerwen nyerte a negyedik Hungarian Darts Trophy-t. Vasárnap a fináléban 7-6-ra győzte le a honfitársát, úgyhogy ez a kis színes fért még ide a lapszemlébe. Van-e még valami, Ede?
Nálam nincs.
Nincs. Akkor nézzük a piaci összefoglalót.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No kérem szépen, akkor a budapesti értéktőzsdére kanyarodjunk rá, sorrendben legyen ez az első. 0,05%-os volt a plusz, az inkább a pozitív tartományban gyötrődést jelent az én olvasatomban. 73.119 pontról kezdünk ma. A Richter stagnált 10.770 forinton, a Telekom OTP páros esett, a távközlési papír nagyobbat 0,6%-ot 1020 forintig, az OTP 0,2%-os mínusz hozott össze, 18.590 forintról kezd ma, és a MOL tudott erősödni egyedül, a blue chipek közül 0,45%-kal 2656 forintig, és az Opus kérlek szépen forgalomban lehajrázta a MOL Telekom párost is. Ez volt a harmadik legforgalmasabb magyar papír a pénteki kereskedési napon, és nagy volt az érdeklődés a részvény iránt. 1,7, majdnem 1,8%-os plusz hozott össze, 488,5 forinton zárt. Nézzük a forint árfolyamot, jelen pillanatban 393 forint 20 fillér környékén tanázik a forint az euróval, és 352 forint 20 fillér környékén a dollárral szemben.
Érdekes nap volt. Egyébként közben a MOL egy fontos szerződést kötött Azerbajdzsánban, gázkitermelésben működik együtt a MOL partnereivel, de több minden volt, nagy ilyen céges hírek, például a Raiffeisennek ugye sikerült a lánybank eladás, és kivonul Fehér Oroszországból, és maga a bankcsoport eredményét is befolyásolta ez a 800 millió eurós tranzakció, tehát 800 millió eurós negatív hatással van a tranzakció a bankcsoport eredményére. Akkor a FedExnél voltak hírek, jelentős visszaeséstől számoltak be, és Amerikában azért érdekes folyamatok vannak, miközben ugye hallottuk a Fed döntését, mert közben úgy tűnik, hogy a felszínen ugye erősnek tűnik az amerikai fogyasztó, azonban egyre több jel utal arra, hogy ez nem marad így sokáig, mert nagyon sok visszaesésről számolnak be. A Amerika motorja, a fogyasztás az nem szerepel olyan jól, már étteremre sincs pénze az amerikaiaknak. Igen, lehetett olvasni egy cikket ezekről a makrogazdasági folyamatokról. Közben pedig lefordultak az európai tőzsdék pénteken, különösen a német autógyártók részvényeit adták a befektetők, de ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy a világpiacokon hogy áll a helyzet. Most mindjárt meg is nézem a DAX-ot, hogy mi lett a vége. Igen, 1,5%-os mínusz, ugyanúgy, mint Párizsban a Kakkerannál, a Eurostock is mínuszban zárt körülbelül, Eurostock körülbelül ugyanekkorában 1,5%-ban. Az amerikai piac, és a FTSE-t még kihagytam, az európai sorban 1,2%-os mínusz, és hát nagyjából ugye ezt lehet látni. A FedExet említettem, mint hírt, ami még érdekes, az a Intel, ott 3,3% plusz volt, az Amazon 0,9% plusz, de egyébként alapvetően ilyen negatívban indul majd a kereskedés. Az Nvidia is 1,6%-os mínusszal zárt, az Apple is mínusszal zárt, az American Airlines is, úgyhogy hát innen indulunk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Czoller Andi fog híreket mondani nektek, de itt hagyta a biológiai lábnyomát nekünk, mert behozott egy doboz istenilyen illatozó almás pitét, amit elrejtettem a monitorok mögé.
Miért rejtetted
el? Azért, mert hogy ilyen szamárként 8 óráig kell kibírnom, azelőtt semmiképpen nem szabad megkóstolnom.
Na majd én kibontom.
És így megy előttem ez a, hogy már
tessék,
csak ennyi
a kedves
van.
Kedves hallgatónk azt mondja, 5 perce beszéltek a buzgárokról a Kossuthon. Attól, hogy nálatok nincs hír, attól még másnál esik szó róla. Mi nem mondtuk, hogy egyrészt nálunk nincs. A hallgató egyáltalán nem hallott erről, aki kifogásolta
még egyszer a
hírekben.
A
és ez az egyik.
A tehát
másik
a hallgató
pedig az,
vitatkozik a hallgatóval.
Most a Sanyit megfeddem, hogyha már a nálatokat úgy két ellel írtad, de hogy azért feddem meg, mert mi az, hogy a Kossuthon? Mi történik, Sanyi? Honnan tetszik hogy, tájékozódni?
Igen.
Hogy került oda? Minek
a
ment Kossuthot oda?
A Kossuthot hallgatjuk, azt a Millást fikázzuk az üzenőfalon.
Sanyi! Sanyi!
Vigyázz!
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli 2024. szeptember 23-ai kiadása, Kántor Endre az egyik műsorvezető.
Mihálovics András pedig a másik.
Gyors közlekedési helyzetkép, hát egyelőre szerencsére baleset nem történt a fővárosban, maradjon is ez így, nyilván még megvannak a lezárások, a korlátozások a Duna magas vízállása miatt. De
viszont
ezek még pár napig együtt kell, hogy éljünk velük.
0630-as,
6-os, 98-0, 98-0.
Hogy az Albert Irsai út majd a kincsemtől áll, és a zöldre vár. Úgyhogy azért nehéz közlekedni a fővárosban több helyen.
Igen, na nézzük akkor, mi egyéb hírekkel tudunk szolgálni a székes főváros életéből.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ugye már az árvíz levonulóban van, hallattátok a hírekbe, de meg kell jegyezni, az annál leszek, basz kerül majd be, hogy 830 centiméteren tetőzött Budapesten a Duna. A vízszint még a korábbi elvárásokhoz képest is elmaradt, 2013-ban 891 cm-es rekordot döntött. és azt mondták korábban, hogy 830 és 860 centi között fog tetőzni az árvíz a továbbra Duna is kérdés... fővárosi szakaszán, de hát ugye ettől elmaradt.
Bocsánat, továbbra is kérdés számomra, hogy miért hívják ezt az évtized árvizének, amikor még nincs vége az évtizednek, tehát nem tudjuk, hogy mi az évtized árvize.
Mindig az aktuális az évtized árvize, Endre.
Ezt most kiáltják rögtön az évtized árvizének most? Na mindegy. Van egy érdekes fejlemény az Airbnb ügyben. Átmeneti megoldást javasol a Magyar Éttermi Szövetség. A nemzetközi tapasztalatok alapján és a szakmai szervezetekkel egyeztetve kell szabályozni a rövidtávú lakáskiadást az Éttermi Szövetség szerint. Azt javasolják átmeneti intézkedésként, hogy 2025-ben ne adjanak ki új engedélyt rövidtávú lakáskiadásra a Budapest világörökségi területein.
Azt az miért lesz jó? Ugyanúgy, hogy addig az egy év alatt meg megtárgyalják, hogy mit kéne kezdeni az Airbnb-vel?
Hát ez ugye nem új ötlet, és a nemzetközi tapasztalatoknak megfelel. Például az említett, sokszor emlegetett Barcelonában ugyanígy van, tehát ott sem adnak ki új engedélyt, és ugye, hogyha elveszti az engedélyt valaki, mert nem tartja be a megfelelő szabályozásokat, akkor ugye nem kaphat újat sem. Például. Tehát itt van egyébként, azt kiemelte a szövetség, hogy a turizmus adja a GDP 14%-át.
De tudsz megnyugtató megoldást a világban, ahol nem lázadoznak az Airbnb ellen?
Hát tényleg érdekes volt a barcelonai példa, amit itt elhangzott a műsorban is nálunk. Nekem tetszik az, hogyha megfelelően van korlátozva például az ágyak száma, hogy ne lehessen ilyen hosteleket működtetni. Hát ezt ellenőrzik. Hát miért
de megy oda egy... Hát, valaki. Van erre az önkormányzatoknak embere? Van, hát a
turisztikai hozzájárulást is, vagy adót is ellenőrzik. Hogyha voltál már Balatonon mondjuk valakinél vendégségben, nincs vendégségben mondjuk, akkor ha nem közeli hozzátartozó vagy, akkor bizony be kell fizetni a turisztikai adót utánad.
Mert megkérdezik, hogy maga meg mit bográcsozik itt?
Több helyen voltam, ahol jönnek az önkormányzat munkatársai, és így felírják, hogy kik vannak ott.
De hát azt mondod, hogy nem alszol ott.
Hát,
ilyen kettőig eltart a buli. Érted? Na mindegy, lakásügynökségről is van hír, beszámoltunk róla, ez egy klassz kezdeményezés.
Nem az elmúlt 10 év
lassan árvize, indul.
Na mindegy, 2013 után akkor, jó, rendben, nem számít.
Lassan indul a fővárosi lakásügynökség programja, ősszel kampányt terveznek ennek népszerűsítésére. Ugye márciusban elindult a fővárosi lakásügynökség, azóta fél év telt el, 200 lakás tulajdonos jelezte, hogy bérbe adná az ingatlanát, ebből 25 esetben történt meg a regisztráció, és 3 lakásba költöztek be a lakók, írja a 24.hu. Aki nem tudná, a program célja megfizethető albérletek számának növelése. A piaci árakhoz képest 30%-kal olcsóbban lehet lakáshoz jutni, a tulajdonosok 15%-kal kevesebbet kapnak, a másik 15%-ot a lakásügynökség támogatásként a bérlőknek adja. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy beindul-e ez a kezdeményezés, mert bizony ráférne a fővárosi lakáspiacra. Aztán...
Szomorú hírt közölt a budapesti Kex Bistro a közösségi médiában. Október 6-án bezárják a kapuikat a Madács téren. Egy eléggé közkedvelt vendéglátóhely zár be a Buli negyedben. Azt mondták, hogy kénytelnek búcsúzni.
Miért?
A Villáv Budapest azt írja, hogy a Kex volt az egyik azoknak a régi vágású helyeknek, amelyek ugye a Covid és a válság, gazdasági válság ellen is megőrizték eredeti hangulatukat. Azt írják, hogy nem végleg, de jelenleg búcsúzunk. Én nem tudom, hogy miért egyébként.
Hát azt ilyenkor nem írják ki sajnos, pedig...
Elfogyott a lelkesedés, tudod?
Igen. Képzeld el, hogy van kertje a Budapest Bike Mafiának, akiket úgy ismernek, hogy ők azok a civilek, akik szendvicseket készítenek, és a hajléktalanoknak osztogatják ezeket a szendvicseket. Mára ennél jóval több dologgal foglalkoznak, olvasom a Telex egyik írásán. Például mentőautókat, és mintegy 20 tonna adományt küldtek Ukrajnába, létrehoztak egy hajléktalan nőkön segítő nőgyógyászati klinikát, nyaraltatnak hajléktalanokat a Balatonnál, mostanra pedig biofarmot varázsoltak, kérlek szépen, veteményessel, gyümölcsfákkal, és természetesen ezeknek a terményeit dolgozzák bele a a saját szendvicseikbe, úgyhogy ez egy remek kezdeményezés, fotókkal illusztrált, azt a mindenit, micsoda jó kis karalábé termés van. Bravo! Nagyon szépen teljesít ez a kert. Egyre több ilyen kert van, ilyen rejtett kert, tecske a fővárosban. Ők is azzal a módszerrel dolgoznak, már mint a Bike Mafia, hogy hagyják, hogy a természet így kidolgozza magának a legideálisabb ökoszisztémát. Az elején nehéz ez, mert ugye először a gaz, meg a olyan fajok jönnek elő, de aztán szépen a biodiverzitás utat tör magának.
Egy csomó magán. Olyan dolog van, amit gazként kezelnek, és közben kiderült, nem hogy is. Nem is az, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni.
Hát így, és ezek a fővárosban. Megyünk tovább.
Senki sem szólt, András, mi hogy ez? A csillagászati ősz kezdődött most. A meteorológiai már elsején.
Ja, igaz.
De Lilla szólt. Köszönjük szépen, Lilla.
Nehéz. Akkor a THM plafon, jó?
Jó, az jó ötlet. Menjünk
csak
arra.
A
meneküljünk
után.
Át.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Nagyon várjuk, hogy Nagy Márton egyeztessen a bankszövetségen, mert akkor mindig kevesebbe kerül valami. Most is lehet, hogy így lesz, hogy miről van szó. Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével fogjuk átbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
No, kamatplafon jöhet a jelzálog hiteleknél. Mielőtt belevágnánk a részletekbe, engem filozófiai magasságokban érdekel az, hogy miért kell odahatni a szabályzó hatóságoknak ilyen esetekben. Miért nem mondják azt a bankok, hogy verseny van, és akkor egymás alá licitálva szépen piaci alapon lecsökkentik a kamataikat, hogy legyen ügyfelük?
Nagyon jó a kérdés. Alapvetően a koncepció az, hogy még tovább szeretné élénkíteni a versenyt a bankok között, illetve nem is a verseny, hanem az, hogy legyen alacsonyabb a lakáshitel kamatszint, amitől még több lakáshitelt vennének fel a lakosok, és ez élénkíteni a GDP-t is, hiszen új vásárlás, felújítás, minden ilyen esemény valamilyen szinten kihat a GDP-re, a gazdasági növekedésre. A fő probléma viszont azzal van, hogy olyan szinten sikerül meghúzni a kamatplafont, ami már egy tartós veszteséget jelenthet a bankszektor számára, és itt a hitelezés egészséges mi volt a kérdőjeleződhet meg. Ugye amikor csak egy kicsi történelmi kitekintés, 2023. októberén jelent meg az első kamatplafon, ugye ezt THM-ben mérjük, nem igazán kamatban, az egy picit magasabb, 8,5%-os THM plafon volt 23. októberében, 24. januárjában ez lement 7,3-ra, akkor ugye csökkentek a piaci kamatszintek is, tehát ott ez még védhető volt, és most 5%-ot szorgalmazna a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami viszont egy masszív és folyamatos veszteséget jelentene a bankoknak, ezért ennek a kivitelezhetősége azért kérdéses, hogy hogyan és mikor tud életbe lépni.
Most, hogyha a fogyasztás ösztönzése a cél, akkor miért nem egyszerűbb valamiféle best practice-t kölcsönvenni mondjuk az Egyesült Államokból, ahol egyértelműen a GDP hajtóereje az amerikai fogyasztás. Van egy csomó minden, amivel lehet ösztönözni az embereket. Nem szokott az működni, hogyha azzal ösztönözzük őket, hogyha egy ilyen piac torzító tényezőt behúzunk.
Főleg, hogy hogyha valahol veszteséget szenved el egy piaci szereplő, azt máshol be fogja hozni azokon, akiknek azt a kedvezményt adta.
Ez mind igaz, amit elmondhatok, ezzel nem lehet igazán vitatkozni. Tehát én igazság szerint azt látom, hogy azért ez a lépés némi bizonytalanságot tartalmaz. Miért? A korábbi két kamatplafonnál pontosan meg volt jelölve, hogy mikortól fog életbe lépni. A mostani bejelentés esetében viszont arról van szó, hogy nem szól másról, csak arról, hogy két hónapot kapott a bankszövetség, a bankszektor, hogy kidolgozza, hogy ezt hogyan lehet elérni. Két hónap a kidolgozásra, és utána majd valamikor megjelenik. Ez nekem hogyha összehasonlítjuk a korábbi bejelentésekkel, azt mutatja, hogy egy jelentős bizonytalanság van, nem csak az időzítésben, hanem akár a mértékben is, hogy ez az 5% meg lesz-e. Egyébként Palkó István ma reggeli friss információja a portfólió, hogy az 5%-os kamatplafon, azt kifejezetten majd a fiatalok zöld hitelére, zöld hitelére korlátoznák, úgyhogy én azt gondolom, hogy valami lesz, valami, valahogy ennek át kell alakulnia. Beszélgettünk múlt hét végén mi is nagybankokkal, és volt, aki egészen egyszerűen úgy fogalmazott, hogy ez az 5%-os THM plafon, ez mission impossible, ez így ebben a formában nem igazán tud megvalósulni. És én a legnagyobb kockázatot egyébként abban látom, hogy megjelent a fogyasztók lelki szem előtt az 5%,
bizony.
És aki éppen lakásvásárlásban van vagy lenne, annak jelentősen befolyásolhatja a döntését, aha, miközben nem tudják, nem vehetjük biztos, hogy mi lesz a végkimenetele.
Igen. Most mennyi a lakáshitelek átlagos kamata? Csak hogy tudjuk az 5%-ot mihez viszonyítani.
Hát az 5%-os THM plafonnal szemben a jellemző az a 7%-os THM.
Uh-huh. Ha bejönne ez az 5%, az azért egy jelentős kedvezmény lenne a hitelfelvevőknek, ugye mennyit lehetne ezzel kb. Spórolni? Mondjuk egy ilyen átlagos, ami ez a, tudod, ez a nem tudom, ilyen 20 millió forint 10 évre, igen.
20 millió forint ma már az átlagos hitelérték, és általában 20 évre veszik fel. Ezen a hitelösszegen nagyságrendileg teljes visszafizetésben 4 millió vagy annál nagyobb mértékű spórolást lehetne elérni, ha létre tudna jönni.
Igen, hát ez meg azért elég vonzó lehet ahhoz, hogy az előbb említett elbizonytalanodás bekövetkezzen a piacon.
Igen, de nekem nagyon több problémám is van, ami már inkább ilyen strukturális jellegű sztori. Ugye lehetett olvasni mostanában azt, hogy nem úgy megy ez a lakástámogatási rendszer sem, mint ahogy ezt kitalálták. Többek között azért, mert rossz a célközönség, tehát rosszul lett belőve ez az egész, illetve maga a felújítási költségek azok olyan magasak az alapanyagok miatt és a munkaerő költségek miatt, hogy nem biztos, hogy meg tudják úgy oldani, illetve borzasztó nehéz az egésznek az adminisztrációja. Tehát ilyen több szálon fut végig az, hogy miért nem megy úgy. Na most, hogyha egy ilyen fogyasztás ösztönzés arra szolgálna, mondjuk, hogy többet vásároljanak, több lakást vásároljanak, az nyilvánvalóan hosszú távon az árakba is beépül, mert az ugye nem csak a hitelfelvevőknek csillan fel a szeme, hanem a értékesítőknek is. Ettől még nem lesz olcsóbb az összes többi része ennek a folyamatnak.
Abszolút egyetértek. Én annyiban talán korrigálnék, hogy mi a felújítási támogatások esetében, ami ugye most energetikára vonatkozik, és nem akart úgy elindulni, ahogy kellett volna elindulni. Egy hatalmas nagy érdeklődés volt, borzasztó nagy érdeklődés volt iránta, egészen egyszerűen az adminisztráció olyan borzasztó. Tehát az igen, általad említett tényezők közül az adminisztráció ugye? Az mondjuk viszi a 80%-át az okoknak. Mert még a megemelkedett egyéb költségtételek mellett is ez egy kifejezetten kedvező történetnek tűnik a fogyasztók számára. Ott konkrétan az adminisztráció az, ami blokkolná.
Aha, értem.
Oké, egyébként a hitelpiac így, ha nem nyúlkálnak bele, most éppen milyen bőrben van? Van-e még hova eladósodni? Milyen a hitelfelvételi kedv? Mekkora a hitelállomány? Szóval ilyesmi talán még érdekes lehet zárásként.
Nézzétek, szerintem a lakáshitelpiac, a teljes lakossági hitelpiac az, ami kifejezetten jól működött. Tehát a lakáshitel felvétel az gyakorlatilag duplája lesz a tavalyi évnek. Tehát egy borzasztó erős hitelfelvétel jellemezte az idei évet az egész országban, és ez az, ami megint csak egy új kérdőjelet von be, hogy miért kell ezt a nagyon jó dinamikát feltétlenül tovább élénkíteni. Tehát egy jól működött, alapvetően egyébként a kamatszinttel sem volt feltétlenül az aktuális kamatszinttel probléma, tehát nem láttuk azt, hogy a kamatszint lett volna egy ilyen borzasztóan komoly gát abban, hogy ez fent tudjon maradni egy élénk kereslet.
Uh-huh. Oké.
És egyébként túlzott eladósodottság, meg, bocs, túlzott eladósodottságról meg szó nem lehet. Messze a régió alatt vagyunk, nagyon messze az EU átlag alatt vagyunk, úgyhogy nincsen olyan tényező, ami miatt itt hatalmas nagy aggodalomra lenne ok.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönjük. Köszönöm, szépen!
Sziasztok.
Szia, szia! Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk azzal kapcsolatban, ugye, hogy a bankszövetséggel tárgyal a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője, több pontban megfogalmazta kéréseit, javaslatait. Az egyik például a fő témánk volt, hogy 5%-ban maximálják a lakáscélú jelzáloghitelek THM értékét, mint kiderült. Elvileg most ez a zöld hitelekre vonatkozna csak, de hát ugye hosszabb is lehet ez a tárgyalás, és még igen, érdekes dolgok születhetnek ebből.
Most egy vendégműsor ékelődik bele a Millás reggeli testébe, ez a Napközi lesz, amelyet hát ugye nem fogunk beletenni a kivágandók közé, mert hogy ez egy vendégműsor elem, úgyhogy aki fan, az most hallgassa meg, mert egyszer és megismételhetetlen percek következnek.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Képzeld el, egy segélykiáltás érkezett hozzád, még hogy nem érdekli az átlagembert a makrogazdaság. Mennyi kamatvágás van még idén? 6,75, befogom, csak izgatott vagyok.
Hát alapvetően az, hogy most vágunk meg decemberben, ez az alapforgatókönyv. Ez meglepő lenne, ha nem így lenne, bár tehát az, hogy így igazából a Fed meghúzta a ravaszt, így ilyenkor az emberbe fölmerül, hogy az MNB még egy lehetőséget gyorsan keres.
Hát ártani nem ártana a költségvetésnek a kamatkiadások lefaragásán keresztül, az biztos?
Hát persze... Minden 25 bázispont segít, de azért igazából a költségvetés oldaláról inkább abban, tehát nem is elsősorban a kamat egyenleg javulása, mert ott ugye egyébként alapvetően az infláció az, ami mozgatja ugye az infláció követő miatt, tehát ott amiatt van az óriási kilengés a kamat egyenlegben, hanem inkább az, hogyha alacsonyabb a kamatszint, akkor mit tudom én, hát segít a hitelezésnek, de most már ez sem olyan egyszerű, mert ugye a lakáshitelek például azok jellemzően a hosszú kötvényekhez kötve kerülnek folyósításra, tehát hogy igazából lassan eljutunk addig, hogy a költségvetés sem annyira tehát hogy is mondjam, régen mindig az volt, hogy vágja a kamatot a jegybank, mert az jó a költségvetésnek, most azért, meg a hitelezésnek, most már azért azt gondolom, hogy egyre azért szaporodnak így a mellett az érvek, hogy érdemes hiteles monetáris politikát folytatni, mert hát, ugye az, ami így igazából igen, le tudja vinni a hosszú hozamokat.
De Gergő, figyelj ide, reszelik itt ezt a 6%-okat ilyen bázispontokkal, meg 0,25%-okkal, meg ilyesmit, de igazából itt vannak ezek a fogyasztási jellegű adók és költségek, amiket viszont nem csökkentenek. Így nem lehet fogyasztást ösztönözni. Tehát most tényleg 1% pontokon vitatkozunk, amikor...
De egyébként, ahogy, tehát nem, egyébként csak a just for the record, tehát a hazai növekedésnél nem a fogyasztással van baj, tehát az van, hogy a fogyasztás, ha megnézzük a KSH adatait, akkor éves összevetésben több mint 4,2%-kal nőtt, negyedévesben is nagyjából 1%-okat, tehát évesítve ez 4%. Nem azért van rottyor a magyar növekedés, mert hogy a fogyasztás az nem megy, hanem azért van rottyom, mert egyébként nem megy az export, és a beruházások meg a korábbi égbe pumpált szintről folyó elképesztő ütemben omlanak lefele. Uh-huh. Tehát, hogy nem ez a fő oka. Nem ez
Értem.
A fő oka.
Hát akkor most ugye mikor lesz a kamat döntés?
Hát az nálunk mindig kedden van.
Tehát holnap lesz a kamat döntés, ott lehet meglepetés?
Hát ugye hogy egy, nem, azt mondják, hogy, hogy egy nem 25 bázispontot, hanem 50. Szegény olyat nem mondhat, hogy nem lesz meglepetés, mert lehet, hogy lesz meglepetés. Azért úgy hívják, úgyhogy meglepetés.
De most azért így a ránézünk, tehát hogy is mondjam, van olyan, amikor tudjuk, hogy bizonytalan. Tehát ugye a fedülésnél nem tudtuk, hogy 50 vagy 25 lesz, nagyobb esélye volt a végén az 50-nek, meg ha a nagy gazdasági újságok megírják, hogy 50 lesz, akkor azért gyanakodhatunk, hogy a Fed dobja be ezt az új. Tehát hogy van, amikor bizonytalanság van nagyobb. Most nagyon komoly meglepetést okozna, ha az MNB nem 25-öt lépne. Ugye igazából a Virág Barnabás sokszor elmondta, hogy az év vége az 6-25-6-5, vagy kislépés, vagy tartás, ezek kerülnek mindig megfogalmazásra, tehát óriási meglepetés lenne, ha nem vágnának 25-öt. Ugye amire érdemes lesz inkább figyelni, az, hogy mit mondanak, tehát megpöttyenti esetleg az MNB, hogy lehet, hogy még egyszer vágnak az idén, tehát hogy nem mi van, hogyha azt mondja, hogy a Fed 50-et lépett, és akkor lehet, hogy ők mégis egy kicsit többet lépnek, meg azért lassan kezd, tehát hogy jön ugye egy új inflációs jelentés mindenféle új forecastokkal, és akkor van még az, hogy ahogy közeledünk az év végéhez, úgy most esetleg, nem tudom, így a jegybanknak a vezetése még arra hátra, márciusig, vagy februárig hátralévő időszakra, amikor még a Matolcsy György jegybankelnök esetleg bedobja azt, hogy addig mit csinálnak a kamatokkal, mennyit vágni, mert azért a piac azért arra számít, hogy folytatódik a kamatcsökkentés a jövő évben is.
No, beszéljünk egy kicsit a folyóvízmérlegről, mert az adat is jön. Milyen adatokra számítotok? Nem tudom én például, benne vannak-e, mert ugye itt is ilyen kettős kommunikáció van. Van, aki azt mondja, hogy hát nem apadtak el teljesen az uniós források, mert azért jönnek. Mások szerint meg gyakorlatilag zérus uniós forrás érkezik, és az azért alapvetően befolyásolja ezt az adatot.
Hát ugye alapvetően vannak olyanok, hogy korábbi számlákra mennyi pénz jön, ez a pénzforgalmi, ugye a másik pedig ugye az eredmény szemléletű, tehát hogy mennyi használódik fel. És igazából a szerdán érkező fizetési mérleg adatokból például ezt tudjuk megnézni, de ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy előzetes adataink vannak már, tehát hogy a jegybank havonta közzé tesz olyan adatot, amiből látjuk az EU-s pénzfelhasználást például, és hát az alapján lényegében azt mondhatjuk, hogy így az EU-s forrásoknak a felhasználása vagy elapadása az a elmúlt negyedévek trendjéből megérkezett a nullába, tehát hogy igazából az előzetes adatok szerint gyakorlatilag nem volt EU-s pénzfelhasználása második negyed évben. És ugye az adatokból meg, hát amire még érdemes figyelni, nyilván a folyómérlegnek a többlete az előzetes adatok szerint 1,8 milliárd euró körül volt, ez nagyjából egyébként a GDP 3%-a. Tehát az a folyamat, amikor tehát ugye volt a 2022-es óriási mínuszunk meg az áramár felrobbanás miatt, és ugye ezt követte egy fokozatos javulás abból, hogy hát egyrészt ezek a energiárak elkezdtek javulni, a másik pedig az, hogy igazából a hazai kereslet az összezsugorodott. Uh-huh. És hogy ez a folyamat, ez nagyjából most ért el a csúcsra, tehát azt gondoljuk, hogy az idei többlet az így a GDP 2-3%-a lesz, és hogy ezzel hát igazából így lassan elkezdünk lefordulni, még azt érdemes hozzátenni, hogy azért az elmúlt két hónap adata az már nem volt olyan jó egyébként. Tehát,
mert? Ott.
Hát a ugye továbbra is ez volt, hogy erősen szenved az export, és hogy így. Tehát igazából egyébként most a folyómérleg az meglep, tehát itt is azt gondolom, hogy nagyjából már beért folyamatokat látunk, és az a kérdés, hogy mi történik majd esetleg mondjuk jövőre, tehát amikor a hazai gazdaság beindul, vagy egy kicsit jobban beindul, mert azért ilyen nagy szárnyalásra nem számítunk, vagy ha a kormány elkezd mondjuk a sok szigor után jövőre, majd így az év második felében erősebben költekezni, az mennyire nyomja rá a bélyegét a külső egyensúlyra. Ja, és hát még ugye az érdekes, hogyha megnézzük, akkor ugye továbbra is az, hogy a folyómérlegnek a fő száma, illetve az alulról összerakott finanszírozási képesség között van egy komoly, vagy érdemi különbség, és ez az érdemi különbség, ez ugye ez a tévedések és kihagyások egyenlege, ami igazából elég nagy folyamatosan. És ez két dolgot jelenthet, tehát vagy azt jelentheti, hogy van egy, vagy hát sok dolgot jelenthet, de két olyan forgatókönyvben gondolkodunk mi, ami fontos. Az egyik az, hogy mi van akkor, ha mondjuk az importunk az nagyobb, mint amennyi riportálunk, de ennél valószínűbb, hogy egyszerűen az történik, hogy a pénzügyi mérleg soron van egy olyan folyamat, amit nem látunk annyira, tehát hogyha a tőke kiáramlás van az országból, tehát hogyha nagyobb ez a tőke kiáramlás, mint ami az adatokban szerepel, akkor mutathat ez ilyet, és azért az történik, hogy amikor az MNB így megy utána az adatoknak, megnézi mondjuk a Revolutot, Saxo Bankot, stb., akkor mindig talál olyan kicsit több háztartási pénzt, ami kiment, és hogy igazából ez a, tehát hogy valószínűleg egy ilyen tőke kiáramlás zajlik az országban, és ez magyarázhatja azt is, hogy miért van az, hogy van egy komoly többletünk, és egyébként a forint meg igazából nem nagyon akar erősödni.
Uh-huh. Oké, hát elég sok minden elhangzott, közben hallgatónk megírta, hogy Nagy Márton azt mondta, hogy a fogyasztással van a gond, vissza itt az elejére, úgyhogy, meg hát ugye ezen rugóznak most, úgyhogy ezt próbálják élénkíteni.
Tehát én ha ránézek a jövedelmi folyamatokra, akkor azt látom, hogy ugye tényleg erről egyébként az MNB-nek az új inflációs riportjából van, lesz majd részletes bontás, hogy igazából hogy is látják ezt a fogyasztás dolgot, hogy mert ugye itt, tehát hogy a fogyasztásnál, és itt tehát a KSH szerinti a fogyasztás az tök rendben van, egyébként az nagyjából együtt megy a lakossági jövedelmekkel, aminek ne felejtsük el, hogy a bér csak egy része, tehát körülbelül a fele, van egy csomó minden, ami nem nő annyira, mint a bér. És, de hogy az áfa bevételek szempontjából meg nyilván van baj a fogyasztással, mert nem jön, de ezt azért okozhatja az, hogy mondjuk nem olyan szerkezetben fogyasztanak a háztartások földrajzilag nem itt, hanem kívül.
Hát ez az, lehet, igen,
lehet ennek egy komoly online kiskereskedelmi összetevője, de része az is, hogy ugye többet költ mindenki egész Európa nyaralásra, és kevesebbet áru cikkekre. Igen. Tehát ha így ránézünk arra, hogy néz ki a növekedési sorrend Európában, akkor az élen vannak a mediterrán országok, ez az egész német ipari blokk meg hátul kullog. És hogy ez is hozzájárul, tehát ennek sok oka van, nem a fogyasztás bővülésével van elsősorban baj, okay. Tehát hogyha megnézzük a növekedési hozzájárulást, hát ugye a beruházás eset, nem is tudom, 16%-ot egy éves összevetésben, ami egészen brutális, tehát ennek a növekedési hozzájárulása, hát még hogyha készlettel korrigálunk, akkor is -2, de egyébként meg önmagában ugye a beruházás az majd a GDP-nek van, több mint a negyeden állunk, tehát hogy igazából ennek brutális növekedés hozzájárulása van.
Oké.
Mínuszban.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor mindezek jegyében szép napot kívánunk, meg jó munkát nektek.
Köszönjük szépen!
Jó hetet mindenkinek, sziasztok!
Köszönjük, szia! Tardos Gergelyel beszélgettünk, az OTP elemzési központ vezetőjével, kamat lábakról volt szó elsősorban, ugye jön a keddi Magyar Nemzeti Banki döntés, és ez indukálta ezt a beszélgetést.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
No, drága barátaink, új tőkealap indul Magyarországon, KKV-k kerestetnek, úgyhogy a kopasz urak figyeljenek, rá lehet úszni erre. Az Európai Beruházási Alap és a Nemzeti Tőkeholding egy új 40 millió eurós keretösszegű tőkebefektetés alapot hoz létre a hazai és a közép-kelet-európai régió társadalmi és környezeti hasznosságú vállalkozásainak fejlesztésére. A Baross Gábor tőkeprogram harmadik pillérének keretében elinduló Impact Ventures 3 nevet viselő tőkealap olyan korai szakaszban lévő innovatív KKV-knak, startupoknak nyújt finanszírozást, amelyek pozitív társadalmi környezeti hatás elérését célozzák az egészségügy, az oktatás, az energetika és a fenntarthatóság területén. Úgyhogy van pénz lóvéra, csak oda kell figyelni, hogy hol keressük.
Hát közben a lakosság mellett a KKV-kat is sújtja az árvíz. Ugye nem, a vállalkozások és KKV-k számára komoly kockázatokat jelent. Erre figyelmeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium. És azt mondta Szabados Richárd államtitkár, hogy megtekintette a védelmi munkálatokat, és egyeztetett a szükséges lépésekről. De hogy félretegyük a propaganda szöveget, lényegében elmondta, hogy az áradással érintett területen működő kis- és középvállalkozások számára direkt és indirekt módon is komoly károkat okozhat a Dunán és más folyókon levonuló rendkívüli áradás. Igen, hát ugye legyen szó csak akár olyanról, hogy útlezárásokról, vagy a szállítások ellehetetlenülése, vagy ugye éppen az értékeknek a védelme. Hát én többet is ismerek olyan vállalkozást, akiknek ellehetetlenült például ott a Gemencben dolgozó különböző turisztikai vállalkozások, ahol most egyébként főszezon lenne, tehát ott dübörögne ugye a szarvasbőgés és az őszi túrák miatt az egész, még az idő is nagyon jó, tehát még vízitúrákat is bőven lehetne ugye szervezni, de hát hogy amikor így egy ilyen, mondjuk egy ilyen forra foglalt szeptember-októberi időszak van, akkor és azt le kell mondani, meg nem működik a dolog, azért az elég komoly
majd segít
érvágás.
A mesterséges intelligencia azt ezen, mondta a Nagy Márton, ezen, hogy a kormány kiemelt célja a hazai KKV-k versenyképességének fejlesztése, amihez ösztönözni kell a mesterséges intelligencia vállalati felhasználását.
Amióta ezt a műsort vezetjük,
mindig ezt mondják.
Ezt a mondatot ezt előveszik, leporolják, elmondják, és utána mi történik? Na. Igen.
Meg kell vonni a KKV-kat, le vannak maradva, náluk alacsony a digitalizáció mértéke, közben a nagyvállalatok csak kismértékben maradnak le az átlagtól a vállalati digitalizációban.
Kis vállalatok nem tudják megtalálni a lyukat a saját seggükön.
Nem,
tehát
nem
az
a Nagy Mártonnak címzem, Kántor Endrének címzem,
nem
hogy válaszoljál, hogy a mesterséges intelligencia használatban hogyan lehet bevonni a KKV-t.
Hát az összes favágást meg tudja csinálni. Generatív vonjál mesterséges intelligencia.
Adásmenetet ne kelljen már nekem bepötyögni, hanem csinálja már meg a mesterséges.
Mi nem diktálod? Az a legegyszerűbb, az, akinek kezdeni.
Jó, de hát te meg felolvasod, amit aztán abból értelmez. No!
A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
Végre célba értem.
Bejött a KKV, igen. És most elmondja a legfrissebb híreket, igen. Információkat.
Igen, én pedig célba értem, mert végre megéltem Czoller Andi almás pitéjét, legalábbis amit Kántor Endre meghagyott belőle.
Én csak egyet ettem, a technika is csak egyet evett.
A csapat az felszít az egészet orron keresztül.
Egyet evett ő is, a technika.
Jut még neked, na. Mikor ehetsz?
Most.
Tele van az a doboz.
Mondjatok híreket, én elmentem.
Még jó, hogy átlátsz egyébként, mert Magyarországon egy ilyen dobozba általában töltött káposzta, meg pörkölt szokott lenni.
Ebben is az volt előtte, úgyhogy kicsit pörkölt íze az almás, mit tette, mindegy.